legjobb programok.
A kísérőt ma is magyar zene.
Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgány, s én itt ragadtam a járdán. Senki nincs az utca, ki halt, de hallok azért valami zajt. Hallom azt, hogy valaki sokkal jobban érzi magát odaállt. Mi van, ha ez nem az én éjszakám? Kit érdekel, ha nem az én éjszakám? Hagyott az utolsó vonat, pedig mondtam neki szép jó napokat. Itt hagyott már üres a bágás, én itt ragadtam árván. De látom, itt van valami csaj, az éjszakában nagy a ricsaj. Üvölteném, hogy ne engedje, ha nem tudnám, hogy milyen ember vagyok. Ez nem az én éjszakám. Érdekel, ha nem az én éjszakám.
Akkor is összejárom a várost, ha nincs senkivel, senkinek se hiányzó. Én akkor is itt maradok, és mindig táncolok.
Csak benned látom a párom, ha nem számítok, vagy ha van barátom, ha üres a város, te legyél itt.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Bújni még, de neked már
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a képzőművészet világában fogunk kalandozni. Ez így kicsit tág, szűkítek a festőművészet és hát egyfajta szobrászművészet világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd, képzőművész, festőművész, alapvetően köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szia Szilárd.
Üdvözlöm a hallgatókat, én is.
Ez így helyes volt, nem? Tehát, hogy alapvetően festő vagy, de azért itt-ott befigyel egy-két szobor.
Igen, sőt, installációk is, sőt, egész tereket betöltő installációk, úgyhogy hatalmas léptékekben is gondolkodom. A téma, hogyha megvan, akkor tulajdonképpen mindig azt a médiumot választom ki, ami leginkább kifejti a témát. Úgyhogy itt a műcsarnok kiállításában is, aminek apropóján most itt vagyok, és beszélgetünk, itt is pont szerepelnek ilyen alkotások is, meg ikonikusnak mondható erdőbe belsőket ábrázoló, szinte már szürreális színvilágú, nagy aurájú tájképeim, valamint még az egyik terembe pedig emberi figurák, emberi sorsok, történetek.
Majd mindjárt rámegyünk a kiállításra, a címe az, hogy Áramló jelenlét, június 7-ig látható a kiállítás. Szóval, hogy ha már installációkról beszélünk, és a festészettel majd a későbbiekben foglalkozunk, ezek az installációk, ezek téma-specifikus vagy hely-specifikus installáció?
Most itt a műcsarnokban helyspecifikusat nem tudtunk hozni, mivel hogy kitartotta volna ezt az egész termet, és akkor más műtárgyat nem tudtunk volna kiállítani, így aztán úgy döntöttünk Fazakas Réka kurátorral, hogy válogatunk olyan munkák között, amelyek nem voltak láthatók itt Budapesten. Inkább külföldön, külföldi művészeti vásáron, vagy külföldi múzeumi kiállításon. És most így a budapesti közönség is láthatja ezeket.
Ez azt jelenti, hogy ezen a bizonyos kiállításon Áramló jelenlét, csak olyan munkák vannak kiállítva, amelyek korábban már megszülettek. Tehát amikor megjött a felkérés a műcsarnok részéről, kedves Szilárd, akkor 3 termet vagy 4 termet önnek adnánk, akkor nem kezdtél el azon gondolkodni, nem tudom, 3 hónappal ezelőtt, akkor gyorsan csinálom még valamit.
Egy évvel ezelőtt kértek fel. Az, hogy pontosan mikor lesz a kiállítás időpontja, az nem volt fixálva, csak szépen alakult, valamikor az ősz folyamán tudtam meg, hogy melyik 3 teremről van szó, és azt is megtudtam, hogy nem lesz rá pénzügyi keret, amiből lehetne új munkákat létrehozni, úgyhogy ez eléggé determinálta aztán a következő lépéseket. Olyasmik voltak, hogy felújítottam olyan munkámat, ami raktárba állt 10 évig, és egy installáció, és ennek volt valami kis finanszírozása segítsége, úgyhogy hogy így alakult.
Mit jelent a felújítás? Fogtál egy rongyot és áttörölgetted, vagy kicsit átalakítottad? Ide még egy kis drót, nem tudom, valamit ráteszek, mert jobban fog kinézni. A korszelmének megfelelően.
Dobozokból készült, irodai irattartó dobozok, és olyan papír kartonok, amikbe elektromos áramot vezettem, mégpedig úgy, hogy ventilátort működtet a rendszer, és különféle műanyagcsövek hálózata, és a polisztirol gömböt a ventilátorok fújják bele egy csőbe, amin keresztül áramlik a laszti egy zárt pályán, majd kiesik belőle, beleesik egy papírdobozba, azon átgurul egy másikba, stb. És így kopogva, zörögve gördül, gurul. Na, ezt kell felújítani. De ez a papír, ez azért nem bírta a raktározást. Hiába volt száraz hely, levegőpára tartalmára érzékeny volt, úgyhogy ezt kvázi újra kellett csinálnom.
Tehát nem csak festőművész vagy, hanem amatőr fizikus vagy mérnök is.
Igen, valószínű, hogy az történt, hogy a középiskolában egy ilyen automatizálást is tanultam, egy gépészeti szakközépiskolába jártam, és igazából én nem akartam ezen a területen tovább tanulni, és mellette én a képzőművészettel foglalkoztam nagyon intenzíven, és amikor a leérettségizés így megvolt, akkor utána egy nagy lendülettel belefogtam a képzőművészetre való készülésbe, és onnét egyenes volt már így a pálya, de felhasználtam ezeket a tudásokat, amiket középiskolába szereztem.
Ezzel majd a későbbiekben foglalkozunk, hogy hogy fogtad meg életed első ecsetjét, vagy mi volt az első, nem tudom, vászon, ami előtt álltál, viszont még vissza oda, hogy akkor megnyílt már ez a kiállítás a műcsarnokban. A Áramló jelenlét, ez a cím, ez az első kiállításod itt a műcsarnokban. Azért ez megtisztelő, nem? De
már... Ez nagyon megtisztelő, de nem az első volt már, vagy 15 évvel ezelőtt még nagyon pályakezdő művészként kaptam pont az egyik termet ezek közül, de az csak egy termes kiállítás volt. Ilyen friss művek kiállítása, és az akkori igazgató Fabinyi Júlia felkérésére, és hasonlóan az én korosztályomból válogattak még művész kollégákat, és mindenki egy-egy termet kapott. Tehát volt már egy ilyen bemutatkozás, valamint már jó pár csoportos kiállításon szerepeltek munkáim, de valóban ez ilyen mértékű, ekkora léptékű kiállítás még nem volt a műcsarnok.
Milyen volt a felkészülési folyamata, a berendezési folyamata, arra gondolok. Tehát, hogy nyilván elment a Réka, mármint a kurátor, a Fazakas Réka hozzád, közösen végigjártátok a kis raktáradat, mondta Réka, hogy ezt szeretném, azt nem szeretném, aztán te pedig kicsit vitáztál vele, kiválasztottátok a megfelelő, nem tudom, 40 plusz alkotást, és aztán utána, amikor már bementettek a megfelelő terekbe, akkor te is részt vettél a képek falra helyezésének a folyamatában.
Igen, tulajdonképpen ez egy elég hosszas folyamat volt, de kényelmesen volt rá időnk. Én elkészítettem ennek a három teremnek az 1:20-as arányú maketjét, és ugyanígy elkészítettem azoknak a műtárgyaknak is a maketjét, amelyeket úgy gondoltam, hogy szóba jöhetnek. Na, én erre hívtam el Fazekas Rékát, hogy ezt megmutattam neki, és ott rakosgattuk egy ilyen kétoldalú ragasztóval a makett falára ezeket az elképzelt alkotásokat, és így szépen lassan kialakult a kép, hogy mi lesz. Úgyhogy tulajdonképpen már ott a helyszínen nem nagyon kellett ezen változtatni.
Elvittétek a makettet, és annak megfelelően felpakoltátok a képeket.
Nagyon klassz volt, mert a makettbe betettem a telefonomat, és mintha benne lennék a makettbe, úgy tudtam interior fotókat készíteni, és tulajdonképpen ezeket elég volt elküldeni a kiállítás rendezőknek, és ez alapján azért sokat tudtak segíteni.
Még egy kérdés ez a makethez. Azt mondtad, hogy elkészítetted az 1:20 részét ennek a bizonyos három teremnek. A képeknek is elkészítetted? Tehát, hogy készültek abból a képekből miniatűrök?
Így van, tulajdonképpen ez történt, hogy kinyomtattam. Elképesztő, az vagány lett volna, hogyha megfestem, igen. Kis miniatűre, 3 méteres képeket lekicsinyíteni tenyéri méretre. Nem, hát nyomtatóval egyértelműen szépen meglehetett. Tehát a látvány szempontjából, meg a tervezés szempontjából bőven jó volt ez így.
És az látható egyébként ez a makett ott a kiállításon?
Hát most nem vittük el, majd felajánlom kollégáknak, akik következő utánam jönnek.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd képzőművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Nyílt lapba játszanék én, a tűzzel a penge élén, de úgy látszik volt az a szó, jól elterelt a mintenható. Bíz bennem, mondta a száj, elhitted, úgy futottál, rám téve újra a súlyt, bennem meg újra háború túlt. Az életből azt hiszed, a részed az egészből csak jó lehet. De aki ma
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Játsszuk azt, hogy elmúlik majd a nyár. Ha egész évben ősz marad, nekem már az se fáj. Játsszuk azt, hogy fennmaradunk hajnalig. Hiszen úgyis egész végig csak azt kérdezem, mi lesz már, eddig miért nem sikerült, ha most megtalált, eddig mindig elkerült, ha néha még bennem megszólal a hang, ígérem mostantól, belőlem új remény fagad, mihez kezdjek végül, ha minden így marad. Talán ősz után még itt talán játsszuk azt, hogy ébren alszunk hajnalig, hiszen tudom, minden álom egyszer végleg elvakít. Játsszuk azt, hogy nincs holnaptól életem, hiszen úgyis egész végig csak azt kérdezem,
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Cseke Szilárd, képzőművész, festőművész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz Szilárd.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Már megnyílt a kiállításod, retrospektív kiállításod. A Műcsarnokban a címe az, hogy Áramló jelenlét. Nem sokára foglalkozunk a kiállítással, de előtte egy kicsit tekergessük vissza az idő kerekét, tyúk vagy tojás, melyik volt korábban, az ecset, vagy a nem tudom, különböző bumzenégők, mert hogy említetted, hogy téged érdekelt ez a bizonyos hát fizikai vonatkozása az életnek. Hogy jött a képzőművészet az életedben?
Így van. Tulajdonképpen a képzőművészet azben valószínű, hogy általános iskolás koromban is felfigyeltek erre, hogy kicsit több képességem van, vagy türelmem van ahhoz, hogy belemerüljek az alkotásba. De volt még egy nagyon érdekes aspektusa. Ciráki Lajos festőművész műtermét vásárolták meg szüleim annak idején, amikor én még nem éltem. És én már oda születtem be ebbe a műterembe. És voltak ott, hagyott ott a művész jó pár alkotását, meg tanítványainak rajzait, és nekem az egyik kedvenc foglalkozásom, vagy játékom az volt, amikor rossz idő volt, és nem lehetett kimenni focizni, hogy fölmentem a padlásra, és ott nézegettem ezeket a tanulmányrajzokat, és hát nagy élvezet volt így találkozni műalkotásokkal. És hát, valahogy ez meghatározta így a jövőt, és emlékszem, még volt egy ovis történet, amikor kellett rajzolni madárfészket, és valahogy én nem vettem így a ceruzát így kézbe, és hogy majd akkor madárfészket rajzolok, hanem az összes ceruzát felfogtam, ami ott ki volt téve az oviba, és elkezdtem ezekkel körözni, és egy fantasztikus színes gubanc lett, és belerajzoltam három tojást, és kész volt. És ez végig, amíg én ovis voltam, ez kint volt a fali újságon, mert annyira tetszett a hónőnek, és anyukám is nagyon büszke volt rá. Szóval volt egy ilyen történet is.
De ez nyilván nem ilyen átgondolt történet volt, hogy akkor direkt így szeretném, hanem hogy az ott óvisoknál ez nyilván élményből jön. Úgy néz, mennyit szerúzol, akkor én ezt megoldom gyorsan, 3 másodperc alatt kész leszek vele.
Így van, de később mesterem Konkoly Gyula pont erre tanított, hogyha valamit ábrázolni akarunk, akkor a kortárs képzőművészetnek az egyik érvényes területe az absztrakció, és ezen keresztül közelítsük meg az ábrázolni valót, és majd belelátjuk.
Említetted ezt a bizonyos óvodás történetet, meg említetted a megvásárolt műtermet. Innen azért ez még nem egyértelmű, hogy akkor te képzőművészeti felsőoktatásban veszel majd részt. Középiskolában már így tengetted az életedet, hogy akkor mindenféle rajzszakkörökre, meg külön órákra járok, hogy akkor megtanuljam megfelelően használni a akrilt, meg a linómetszeteket, meg tudjam jól csinálni?
Így van, tulajdonképpen képzőművészeti körökbe azokban jártam, hiszen hál' Istennek elég jó rajztanárom volt, és ő úgy gondolta, hogy ezt érdemes, és szüleimmel is konzultált ez ügybe, és segített ebbe sokat, de középiskolában nem művészeti szak, középiskolába kerültem, valószínűleg nem annyira ment a matek, és úgy gondolták, hogy majd nekem jó lesz itt a műszaki ilyen iskolába, ahol anyukámnak egy unokatestvére tanított, és ő tanította matekot. Na hát, ahogy felvettek, ő ment a közgazdasági szakközépiskolába, ott maradtam szenvedve végig a matekkal. Mindenesetre ez azért egy elég határozott döntést inspirált, hogy ezen a pályán nekem nem lesz keresni való, úgyhogy maradt a művészet.
B-terv volt egyébként, hogyha nem a művészet, akkor mi más? Említetted, hogy érdekelt a fizika, vagy az ezzel kapcsolatos dolgok, meg ilyen jellegű középiskolába jártál, de ha nem ez, és nem a művészet, akkor mi más vonzott volna? Vagy volt ilyen terv egyáltalán, hogy minek?
Hát ez kizárólagos volt, csak ez volt. Tehát vagy ezt akartam. Ki kell várni akkor maximum, hogyha nem vesznek fel azonnal a megfelelő időtre.
Most itt ülünk 2026-ban az A38-on, és már megnyílt a kiállításod a Műcsarnokban. Áramló jelenlét ez a címe. Rögös volt az ideig vezető út, onnantól kezdve, hogy téged fölvettek a képzőművészeti felsőoktatásba?
Tulajdonképpen nagy szerencsém volt, mert a graduális képzés alatt, ugye, amíg egy alapdiplomát kaptunk, addig nagyon jó tanáraim voltak, Bencsik István és Keserű Lona említhető itt meg. Bencsik István az alapozást, a rajzokat, az anatómiát és térbeli gondolkodást adta, talán ezt köszönhetném neki leginkább, Keserű Lona pedig a színekkel való bánásmódot, arra való érzékenységet nyújtotta, és a posztgraduális képzésben pedig nagy szerencsém volt, Konkoly Gyula volt a mesterem. Ő akkor tért vissza franciaországi emigrációjából, ez ugye rendszerváltás hajnalára tehető, és még kaptunk 3 évet, ami már kifejezetten a művészképzésről szólt, megtalálni a saját irányunkat, amiben jól érezzük magunkat, és talán ki lehet terjeszteni, és ott nagyon sok segítséget kaptam a Gyulától.
Arra gondolok, vagy arra gondoltam a kérdéssel, hogy azért, hogyha valaki ezt a művészetet választja, és nem lesz belőle alkalmazott képzőművész, hanem hogy csak annak ér, hogy akkor én most kimegyek, festek, nem tudom, valahol Budakalászon, a Dunaparton valamit, akkor nem biztos, hogy mindig oly módon tudja élni az életét, ahogy szeretné, mert az, hogy valakiből befutott, vagy kiállító, vagy keresett művész lesz, az nem egyértelmű azzal, hogy te elvégzed a felsőoktatást.
Így van. Elég sok buktató van, nagyon nagy a lemorzsolódás ezen a területen. Nekem nagy szerencsém volt, hogy akkor, amikor végeztünk, és egyetemi évek alatt is ment ez az utcai portrérajzolás, talán.
Csináltál ilyeneket?
Igen, igen. Volt egy nagyon klassz élmény, amikor szüleimnek nagy lelkesen ecseteltem, hogy milyen klassz lenne, hogyha tudnánk bérelni egy tök jó albérletet, ahol műtermünk is lehetne, és jobban tudnánk készülni, és mondtam édesanyám, hogy igen, ő is támogatja ezt, nagyon klassz, de ő anyagilag nem tud ebbe segíteni, ott a nyári szünet, lehet dolgozni. És akkor fölhívta a figyelmemet, a szüleimnek Badacsonyban volt szőlője, és hát néha lementünk a partra, és akkor hát ott már voltak egyetemistenként, akik rajzoltak, és hát azonnal meg volt a jutalom is. Na úgyhogy hát nagy nehezen rávettem magam, és ez nekem nagyon sokat segített akkor, hogy nyaranta egy kis munkával, tudtam annyi jövedelemre szert tenni, ami nem kényszerített rá arra, hogy még fiatal pályakezdő művészként valami másba fogja, például tanítás, vagy egyéb más olyan tevékenységek, amik elég gyakoriak.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd, festőművész, képzőművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Itt nincsen vészkiárat, itt nincsen más, csak egy dal.
Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
Petőfi Rádió. Minden magyar.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Cseke Szilárd, festőművész, képzőművész ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy ott él, köszöntelek még egyszer, szia Szilárd.
Köszönöm a hallgatókat.
Már megnyílt a kiállításod ugye a Műcsarnokban, Áramló jelenlét, ez a címe, mindjárt foglalkozunk vele, viszont az imént ott hagytuk abba, hogy egyetemistaként te töltöttél azzal időt, hogy akkor kiültél a, nem tudom, vásárba, vagy az utcára, és akkor portrékat rajzoltál. Ennek egyébként, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt borzasztóan nagy divatja volt, hogy akkor 3-5 perc alatt hirtelen az ott ülő művész, vagy nem tudom, grafikus megcsinál egy ilyen képet. Van még ez manapság egyébként? Csinálok még ilyet a fiatalok, vagy az emberek?
Én azt hiszem, hogy ennek a varázsa ez egy kicsit megkopott.
Ugye?
Én úgy látom, hogy kevesebben.
Mindig tiszteltem azokat, akik 3-5 perc alatt így hirtelen oda tudják tenni azt az arcot, ábrázatot, amit látnak maguk előtt. Szerintem ez azért kell tudás, nem kevés.
Igen, meg bátorság is, mert azért kívül én emlékszem, hogy Badacsony Tomajon kiültem legelőször, hát nem mertem így kifelé fordítani a rajztáblát, hogy a járókelők lássák, pedig pont az a lényeg, mert akkor állnak, mert ugye megnézik, hogy mit alkot az ember, és akkor ott az ottani postásnak a gyerekeit rajzoltam le először, és...
Na és azért hoztam még vissza ezt a sztorit, mert akkor ezen a vonalon induljunk el, de kicsit más megközelítésben. Amikor egy portrét rajzolsz, vagy rajzoltál, akkor pontosan látod, hogy mit kell föltenni arra a bizonyos papírra, vagy vászonra. De hogyha nem azt rajzolsz, vagy festesz, akkor hogy alkot Cseke Szilárd? Figurális, absztrakt, non-figuratív?
Hát a digitalizáció korában azért, mert... nem annyira bevett szokás, hogy modelleket hívunk a műterembe. Itt nyugodtan lehet használni a fotót. Tehát előtte az ember készít fotókat. Itt, ott, amott, meg most már az interneten is rengeteg olyan fotó van, amiből bőven lehet válogatni. Lehet, hogy a válogatás sokkal több időt vesz igénybe, mint hogyha saját maga beállítana modellt, és azt fotózza. Na most, hogyha már van egy fotó, akkor ez már tulajdonképpen a tér az síkban látható, és ezzel tegnap már el lehet játszani a műterembe ezzel a motívummal, akár kiegészíteni más jelenetekkel, átfesteni máshogy, a sokféle lehetőséget ad.
Hogyha nem modellről beszélünk, hanem tájról beszélünk, ami előfordul a te munkásságodban, nem egyszer, nem kétszer. Ugyanígy zajlik az is, kimész valahová, nem tudom, sétálgatsz valahol, telefonod, előkapod, hú, ez megtetszett, milyen szépen törik ott a fény, aztán utána visszamész a műterembe, azt kinyomtatod magadnak, és utána felteszed a vászonra.
Így valahogy így kell elképzelni, igen. Annyi különbséggel, hogy én absztrahálom ezeket a tájképeket, tehát három részre bontom, mint ahogy már egy korábbi beszélgetésünkben említettem, hogyha valami realitást akarunk megközelíteni, akkor az absztrakción keresztül a legcélszerűbb ezt megtenni. Ez egy nagy kihívás a kortárs festészetben, hogy mitől lesz érvényes, hiszen a digitalizáció korában rengeteg módon lehet gyorsabban, látványosabb képeket készíteni. Azt, hogy miért a festészetet választom, de ennek ez az egyik oka. Nagyon jó festeni, festékkel dolgozni, és teljesen más aurája lesz, mint egy gyors fotónak, amit tényleg tömegével tudunk készíteni a telefonunkkal. Azt vettük észre már, hogy mondjuk valami tájba, vagy valami olyan helyen járunk, ami nagyon látványos, mert az emberek nem is a saját szemükkel, hanem inkább a képernyővel néznek, tehát fejük előtt tartják a telefont, és azon keresztül látjuk a világot. Úgyhogy teljesen megváltozott a nézési szokás.
Igen, kicsit, mint hogyha lemaradnánk az ottani élményről, a valós élményről, mert a telefonunk élményét keressük, vagy a telefonunkon keresztül látjuk a világot, ami szerintem nem biztos, hogy jó út. Persze lehet vegyíteni a kettőt, csak ne csúszson el a másik oldalra ez az egész. Ha megszületik egy ilyen fotó, vagy megcsinálod a fotót, akkor utána említetted, hogy absztrahálod. Vagyis, hogy kicsit észre lehet venni azt a fotót benne, vagy sem ennyire?
Kicsit észre lehet venni, de az egész úgy indul, mint egy nagy pacsmagolás. A vásznat telerakom festékkel, és körülöttem mindenhova ilyen fóliákra, palettákra kinyomok festékeket, és egy széles elhúzóval, ezt képzeljünk el mondjuk egy tapétázó kést, aminek íves a vége, de legalább 30-40 centi széles eszköz. És ezzel elkezdem fölvinni a vászonra a festéket, és egymásba húzom, és tele lesz véletlenszerűségekkel. Na ez lesz az, amit, hogyha az erdőbe megyünk, nem fogunk fel. Ez a levegő atmoszférája, a lomnak a mozgás, a rezsegése, és ezek a felületek lesznek azok, amik aztán lenyűgöznek minket, és nézhetővé válik a kép. Úgyhogy ez az egyik, ebből indul a kép, majd a következő az pedig az, hogy ritmusa meg mélysége legyen ennek a szín kavalkádnak. Ez meg nagyon jó erre a fatörzseknek a feltétele. Ezt tudjuk jól, hogy az, ami vastagabb, szélesebb, az erdőben megtapasztaltuk, az közel van hozzánk, ami távolabb, az vékonyabb, vagy még fiatal. Na most ezeknek valami elképesztő jó ritmusát lehet kialakítani ezeken a képeken, hasonlóan, mint a zenébe, van egy kis szünet, aztán megint valami, egy erősebb felütés, és ez így megy tovább, és ettől elképesztően nézhető lesz, és hatalmas aurája lesz ezeknek a képeknek. A harmadik absztrakt rendszer az pedig a fényáttörés a lombokon. Ezek folyékony festék, feloldott festékek, amiket ilyenkor egy vízszintesen elfektetett vászonra rácsorgatok, ráöntök. Na ez a három absztrakt rendszer, ez bennünk összeadja azt az élményt, amit mi már megéltünk, és előhívja. Tehát nem konkrét falevelet, konkrét erdőt fogok így bemutatni, hanem egy olyat, amilyet előhív belőlünk.
Elmondtad, hogy hogy kezdődik, hogy akkor előveszed ezt a tapétázó kést, vagy valamilyen ezt, spatulát, nem
így
tudom.
Van, legyen, az, ez nagyon
és akkor szóval. Mindenféle festék színekből csinálsz a képnek a valamelyik részére egy ilyen nagy
Az egészet.
Ja, azt hittem, hogy csak egy, és akkor utána majd onnan. Az egészet átszúzod.
Sőt, még az oldalát is, azt a 4 centis, vagy 3 centi szélét, azt is beszoktam húzni. Igen, nekem a maradék, ami maradt festék, azt mindig oda kellem. Ezért aztán nem mindig kell bekeretezni a festményeimet, mert nagyon szépen működnek anélkül is.
Így indul, és akkor a következőre szerettem volna rákérdezni, a másik fontos mozzanatra, a végére. Tehát, hogy oda tettél még egy pöttyöt, hátrébb álltál 2 méterre, ránéztél, nem, oda még kell egy pötty, nem, oda is kell még egy, még valamit rajzolnom kell. Szóval, hogy honnan tudod, hogy vége? Hogy befejeződött?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyrészt vízszintesen van, amikor nézem, és létrára kell fölmennem, és onnan nézem a képet, úgyhogy ez egy kényelmes állapot lenne, amit fölvázoltál. Ez egy kevésbé kényelmes, jó magas létrával kell a műterembe fölmenni, és onnétre lefektetett, vagy a padlóra letett festményt nézegetni. De egyébként pont így történik, hogy egyszer csak érzem azt, hogy valahova még kell valami, akkor teszek. De a festészet egy nagyon klassz dolog, ott nem csak tenni lehet, hanem elvenni is, ellentétben a kőszobrászattal. Azért elég macerás lenne betenni mondjuk még egy fél kiló követ valahova, amit már előtte lecsiszolt, vagy lefaragott a kolléga. Nagy a festészetben sokkal szabadabbak vagyunk, le is festhetjük az, ami esetleg sok.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Cseke Szilárd képzőművész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal. Program a Petőfi Rádióban Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Cseke Szilárd, festőművész, képzőművész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Szilárd.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Áramló jelenlét, ez a címe a kiállításodnak, a Műcsarnokban már megnyílt, június 7-éig látható, és 3 termet kaptál. Kiválogattátok a képeket, megcsináltad a kis makettet. Milyen képek láthatók? Kicsit foglalkozzunk ezzel a kiállítással. Most ezen a kiállítás.
Tulajdonképpen az első teremben az előbb, amiket már szépen részletesen magyaráztam, hogy hogy készülnek ezek az erdő belsőket mutató anyag, és ebből egy szép reprezentatív válogatást csináltunk, és van a harmadik terem, abba pedig figurális képeket válogattunk. Ezek javarészt már közgyűjteményekben vagy magángyűjteményeknél vannak, úgyhogy nekem is élmény volt, hogy most újra van, amit 25 éve nem láttam. És ezekből válogattunk egy elég szép reprezentatív anyagot. Ezek különféle emberi élethelyzeteket mutatnak. Voltam kint Brightonban, van kör 2014 környékén, és én akkor ott tulajdonképpen egy önfinanszírozási tanulmányúton voltam, és az érdekelt, hogy hogy élnek az ottani magyarok, akik oda kimentek, akár kényszerből, akár önként, vagy magányságból. Brightonban egy szociológus hívta fel figyelmet erre a szituációra, hogy ott egy 200-es agglomerációban körülbelül 10 000 magyar él, és hát ott a vendéglátással foglalkoznak nagy részt, és kiszolgálják az ottani szállodákat, éttermeket. És nagyon különös hangulata volt ennek a tanulmányútnak. Igazából arra voltam kíváncsi, hogy mik azok a motivációk, amik a honfitársainkat arra késztetik, hogy felhagyják az otthonukat, és akár a képzettségüknek nem megfelelő, sokkal alatta lévő munkákat végezzenek. Nagyon mély élményekbe volt részem, és ezeket utána felhasználtam kiállításaimba. Van egy ilyen válogatás is ebbe a figurális festménysorozatba, amik ezeket az élethelyzeteket mutatja be. Nyilván itt is fotókat is felhasználtam, és nagyon különös az, hogy a képeket hogyan változtatja meg a szöveg. A szövegre itt a címadásban gondolok, hogy hogyan befolyásolja azt a jelenetet a cím, és oda-vissza.
Az első teremről beszéltél, a harmadik teremről beszéltél, a középsőben.
A középsőről még nem beszéltem, csak annyiban, hogy ott installációk vannak. Installáció van benne egy videófilm, és van egy különös installáció, ami a legújabb. Ez egy szürreális forrás. Ez egy vízforrás, víz és hanginstalláció. Hatalmas gumiabroncsokat, ilyen kamion gumiabroncsokat használtunk fel ehhez, és összebandázsoltuk gyors kötözőkkel, meg különféle spaniferekkel. Ezek nagyon klassz színű spaniferek, és ezeket feltöltöttem vízzel, ezeket a gumiabroncsokat. Ez egy vízcsapda, hangcsapda. A belsejében körülbelül egy ilyen 10-12 liter víz elfér, és ezekbe egy kis akváriumi szivattyút helyeztem mindegyikbe, és keringeti ezt a beléjük helyezett vizet. Valamint egy mikrofont, víz alatti mikrofont szerkesztett egyik barátom, Varsás Gábor hangdizájner, és különféle keverőkön és erősítőkön keresztül ezt hallhatjuk, ezt az ott jelenlétben keletkező vízcsobogást, valamint még részt vehetünk mi is abban, hogy rádolgozzunk erre, mégpedig szerkesztett hozzá Varsás Gábor egy hangtechnikai eszközt, amivel mi magunk generálhatunk vízcsobogást, de ez virtuális csobogás, és ez a szürreális szisztéma, ez valahogy nekem megmutatja azt az állapotot, ami az elapadó forrásainkkal kicsit aszályosodik így a Kárpát-medence, és egyre több az ipari hulladék is a természetben.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Szilárd, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Azt említetted, hogy rácsodálkoztál egy-két képre, amik egyébként közgyűjteményekben vannak, hogy de jó, ezt is csináltam, amik az eddigi munkásságodban készültek. Az, emlékszel még mindre? Megvan még mindegyik, hogy jó, tényleg olyat is csináltam, jó, tényleg, az nem tudom, valahol Dél-Amerikában van valakinél, vagy nem tudom. Minden megvan?
Nincs sajnos meg minden. Úgyhogy problémás is lesz, mert most kaptam egy jövő évre szóló kiállítási felkérést, ami még ennél a műcsarnokosnál is nagyobb léptékű lehet.
Pompidou központ?
Hát, az se lenne rossz a Pompidou, de ez a szegedi rökpalota kétszintes, és tényleg elképesztő szép tagolt kiállításokat, sok terem, sok elegáns nagy terem. Itt a műcsarnokban ugye hatalmasak a termek, és rendkívül reprezentatívak, de ez mégiscsak három terem, és úgy kell azért a kiállítást rendezni, hogy ezek a műtárgyak egymást erősítsék. Na most itt ez a rökpalotás szegedi kiállítás, ami a jövő évben lesz körülbelül így ebben az időben, ott ad ilyen lehetőséget, úgyhogy jó sok műtárgyat szeretnénk bekérni, de még van olyan, amit majd különféle nyomozásokkal lehet majd csak elérni, hogy hogy is és hol lehet megtalálni. Mindenesetre egy nagyon különös élmény volt. Ez körülbelül olyan, mint amikor mondjuk ilyen gyerekkori tankönyveket, füzeteidet veszed elő, jegyzeteidet is belenézel, miket írtál, mit csináltál, és azért ez 25 éves táblat, ami így nem örökzült még így bennem, de azért ez egy elég komoly időintervallum, úgyhogy klassz élmény volt látni újra ezeket a munkákat.
Amikor ránézel egy ilyen 25 éve idézőjelben elfeledett képre, akkor azok az élmények, emlékek, amik benned voltak akkor, amikor készítetted a képet, vagy aminek hatására készítetted a képet, azok visszajönnek?
Így van, ezek visszajönnek, és ami különös, az, hogy valami módon párbeszéd kell, hogy legyen a műtárgy és az alkotó között, amikor készül ez a műtárgy, és ez a párbeszéd jön vissza bennem, és ez a legnagyobb élmény számomra.
Utolsó utáni kérdés most már a végére, Szilárd, ez pedig az, hogy most megnyílt a kiállítás, Áramló jelenlét, ez a cím, ez a műcsarnokban van. Most egyébként Cseke Szilárd vagyok itt a kiállításom, és akkor kicsit pihenek, nézem a Dunát, esetleg fotózok egyet-kettőt, amiből vagy lesz kép, vagy nem lesz kép, vagy most éppen nem tudom, a műteremből szakítottalak, és akkor le kellett tenni a palettát, mert hogy éppen nem tudom, valami készül most éppen.
Hát most ez az időszak, egy kicsit a pihenés, azért ez elég kimerítő volt ez az elmúlt 3 hónap. Valamint most annak élek, hogy adom a riportokat. Egyik a másik utája, és ennek van érdeklődés, és a műcsarnoknak egy komoly stábja van, ők azt hiszem megtesznek mindent annak értelmében, hogy minél többen megnézzék a kiállításainkat, ami ott van most.
Szilárd, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Köszönöm szépen.
Valóság lett a látszat, hol az eredeti is utánzat. Hamis bálványok állnak, ember vagy ember állhat. De akkor fest ugrottam, belénk szállt valami jóra, kész pedig háromszor ne tagadtam. Csődött pont velem a jó zenész, egy fűszálba kapaszkodtam. Lesz vég szó, de hullik minden, ami bék jó, és meghasad a fal, leomlik, ami nem kell, és valami új jön a romokból. És akkor nincs, aki eldöntse helyettem. Hú, sorszerű vagy nem, ezt nincs, aki eldöntse helyettem. Hú, sorszerű vagy nem, ezt nincs, aki eldöntse helyettem. Hú, sorszerű vagy nem, ez már nem kérdés a fejemben. És akkor felstugrottam, belém szállt valami jóra kérdés.